A mai előadásom a bizalomról fogok szólni. A bizalom, mint a legfontosabb dolog minden kapcsolatban. És szerintem azért is vagyunk ilyen sokan, mert azért vagytok itt, mert szeretnétek hallani valamit, amit segíthet kapcsolatokban. Fogok beszélni a házasságokról, a gyülekezetekről, de szeretném, hogy most mindenki csak kicsit foglalkozzon magával, jó? Tehát foglalkozzon a saját szíveddel. Kik vagy ki az az ember a te életedben, akiben tudsz bízni, ugye? Ki azok, akik bíznak benned, ugye? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogy néz ki a bizalom a mindennapi életünkben, ugye? Kicsit adok magamból, és meglátom, hogy az ember hogyan veszi, ugye? Visszutasítja, ugye? Kigúnyolja? Elfordul? Nem érdekel? Elpletykálja? Mi lesz? Félelmetes dolog valakiben bízni, ugye? Félelmetes dolog. Sok mindenről fogunk beszélni, ez egy hosszú előadás. De nem lesz kettő, csak egy előadásom van. És akarom, hogy mindenki gondolkozzon azon, hogy ki az a te életedben, aki azt mondaná, hogy én bízok benne, ugye? Az a másik ember nagyon sok mindent tud rólam, ugye? Oké, erről szól. És természetesen a bizalom Isten felé, a mi kapcsolatunk Istenről is fogunk beszélni. Tehát kezdjünk el imádsággal, forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő segítségét a mai napon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az életünk a te kezedben letehetjük, mert hiszünk, hogy ott jó helyen van, hogy te vagy az, aki vigyázol ránk. Te vagy az, aki szeretsz minket, te vagy az, aki feláldoztad magadat, értünk, és köszönjük, hogy teljes szívünkkel tudunk te benned bízni. Méltó vagy rá. Úr Jézus, én kérlek, hogy szólj hozzánk ezen a mai napon. Hiszünk, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Hiszünk, hogy szeretnél hozni igazi gyógyulást a mi lelkünkben, a mi kapcsolatunkban, és hiszünk, hogy veled ez lehetséges. Hiszünk, hogy te vagy az, aki gyógyítasz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy ennek a világnak a megváltója. Személyesen ismersz mindannyiunkat. Úr Jézus, én kérlek, hogy légy itt köztünk, velünk. Legyél itt a középpontban. Hiszem, hogy ha te nem szólsz, ha te nem tanítasz, akkor ez az egész nap hiába való. Úr Jézus, nagyon nagy szükségem van rád, hogy elmondjam mindazt, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet. Engedj, hogy hagyj tudjam ezeket elmondani, hogy értető legyen. Úr Jézus, kérjünk, legyél a te igazságoddal. Engedj, hogy megértjük, és tudjunk ezt alkalmazni az életünkben. Úr Jézus, szeretnénk téged látni. Engedj, hogy az egész nap a zenétől, a minden egyes beszélgetés, a közösségi időnk, amikor együtt tudunk enni, az előadást, a kis csoportok, mindent a te dicsőségedről szóljon. Kérem ezt Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Oké, de hát itt próbálok állni, remélem, hogy nem leszek útban. Szia, Judit, szia. Oké, kezdjünk el. Tehát miért van bizalmatlanság két ember között? Miért van bizalmatlanság két ember között? Az egyik nem mer bízni a másikban, ugye? Nem mer bízni, és mi a másik? Tessék? Tehát ő nem bízik benne, és? Hát... A másik nem méltó arra, hogy bízom benne, ugye? Lehet, hogy csak az egyik benne van a baj, ugye? Két ember között lehet, hogy az egyik benne van a baj, aki nem mer bízni. Lehet, ő a baj, mert ő nem méltó arra, hogy bízok benne. Ki a hibás? Lehet, hogy az egyik, vagy lehet, hogy mind a kettő, ugye? Oké. Okay. Amikor emberek között bizalmatlanság van, akkor ez milyen hatás van a társadalomon? Nagy hatás. Amikor nem merünk bízni másokban, mert úgy tűnik, hogy nem méltóak rá, az megváltoztatja az egész életünket és a társadalmunkat. Okay? Fogok beszélni társadalmi dolgokra. Tehát miért nem mernek sokan használt kocsit venni? Mert mindenki tudja, hogy visszatekerik a kilométer óra, ugye? Vagy a társasházunkban miért nem mer senki kitenni virágokat, vagy szép lábtörlőt a lépcsőházban? Miért? Mert mindenki tudja, ha szép, akkor ellopják, ugye? A társasház, ahol éltünk 7 évig, minden lakás belülről gyönyörű szép volt. Csak a lépcsőházban is szörnyű. Amikor közös képviselője lettem a társasháznak, miért néztek mindig gyanakodva minket, és támadtak durván a közgyűléseken? Mert az előző képviselő korrupt volt, és a zsebébe tett 3-4 millió forintot, ugye? És gyanakodván néztek, de is ugyanezt fogtok csinálni, ugye? És nem is értem, miért akartak engem támadni? Én próbálom is segíteni a helyzetet. De voltak néhányan, aki úgy néztek ránk, hogy ugyanazt fogtok csinálni, ugye? Becsaptok minket. Miért van rengeteg őr a metrón és a villamoson? Mert sokan nem vesznek jegyet, ugye? A bizalomrendszer szétesett, az egész rendszer a bizalomon múlik, ugye? Ha mindenki csak szépen megvenne a jegyet vagy a bérlet, akkor nem is kellene őr. De hány őr van? Rengeteg. Az autószerelő miért mutatja meg mindig a régi alkatrészt? Mindig csodálkoztam, ugye? Oda viszem a kocsit, megcsinálja. Na itt van, kicseréltem. Jó, oké, miért mutatod nekem? Én bízok benned, hogy egy újat beletettél. Valaki ezt már tapasztalta? Vagy az átlag lakás ajtón miért van 3 vagy 4 zár? Mindig csodálkoztam. Kopogtam a lépcsőházra. Mindjárt nyitom. Nem akarok rabolni téged. Tehát bizalom visszaszerzése. Amikor egy társadalom ilyen szintre jut, amikor az emberek elveszik a bizalmat egymás iránt, nagyon nehezen tudják ezt visszaszerezni, ha egyszer egy társadalom elveszítette. Közép-Európában több mint 20 évvel a kommunizmus után, ahol besúgók voltak, ugye, és a politikusok folyamatosan hazudtak, az emberek most sem mernek bízni egymásban. Ugye? Mi ebben a társadalomban élünk. De Nyugat-Európában a franciák, ők is elveszítették a bizalmuk egymás felé. Bizalom vesztett emberek. Hogy néz ki egy társadalom, amikor nem bíznak egymásban az emberek? 3 dolog lesz jellemző arra a társadalomra. Az első, az államnak nagy lesz a szerepe. Mindent meghatároz. Ugye nagy lesz az állam. Az állam kezében ők fognak mindent irányítani. Ez a szocializmus. Ugye? Vagy a kommunizmus. De a nagy állam körül, mint szigetek, lesznek családok. És azért mondom szigetek, mert el lesznek szigetelve egymástól. Mindenki saját magával törődik. Egymásban bíznak, mint szűk család, mondjuk maximum unokatestvérek, egy nagybátyák, de nem fognak össze. Nem bíznak másokban az ő családon kívül. És emiatt alig vannak civil szervezetek, vagy nagy privát cégek. Nincs összefogás egy közös célért. Nem vállalnak felelősséget, és nem tudnak összefogni az emberek, az ország közös jövőjét építeni. És itt rengeteget lehetne beszélni. Iskolák, kórházak, hát majd az állam. Majd az állam építi a kórházokat, ugye? Régebben a keresztények, minden kórház ők csinálták. Vagy az iskolák. Régebben a reformáció után a magyar férfiak visszajöttek Calvintól, és 2 1000 református templom építettek Magyarországon, és minden templom mellett volt egy iskola. Nem várták az álom. Milyen állapot volt a magyar álom a reformáció után? A törökök itt voltak. Ők nem építettek volna ugye, iskolák. És a református egyház építette 2000 iskola. Nem várták az államra. De a kommunizmus, ez ami jellemző a kommunizmusságra. És már több kutatást végezték világszerte. A legfontosabb kutatás, a Francis Fukuyama, a Bizalom könyvet. Ezt mindenkinek ajánlom. Ez egy zseniális ember, és ez egy zseniális könyv. Amit ő ír, pár hónap múlva már lefordítják magyarra. Ez egy brilliáns ember. Ő végig járta a világot, kutatta, hogy a bizalom, vagy a bizalom nélküliség hogyan jelenik meg különböző országokban. És ahol a kereszténység terjedt, ott az emberek tudtak összefogni, ugye? Mert ha nekem van egy cégem, és növekszik a cég, és kifogyott a családi tagok, mit csinálok? A gyülekezetben vannak testvéreim, akiben bízok. Én ismerem őt. Ő egy nagyon jó marketinges lesz, ugye? Ahol a kereszténység terjedt, ahol az emberek tudtak bízni egymásban, Dél-Koreától kezdve, ott növekedett az a társadalom. Nagyon ajánlom ezt a csodálatos könyvet. Nézzetek meg, hogy mi történt Németországban. Hogyan épült fel Németországon például. De ahol a kommunizmusság volt, ugye, vagy Dél-Olaszországban, ahol vannak ilyen mafiózó családok, akik egymásban bíznak, ugye, ott nem voltak iskolák, vagy kórházok, vagy civil szervezetek. Nem tudtak összefogni. Utolsó gondolat itt. Sokszor beszélek magyarokkal, akik kint tanultak nagyon presztízses egyetemeken, és elmondja, hát én ezt a díjat nyertem. Vagy ismerem egy másik diák, aki ezt a díjat nyert. De amikor kérték, hogy a nemzetközi csapatok, ugye, a magyar csapatok versenyezzen mások, mindig utolsó helyen voltunk. Rengeteg magyar ember van, aki brilliáns és ügyes, és díjakat nyer külföldön. De amikor össze kell fogni, mint csapat, az nem annyira megy. Ez a valóság, ez a valóság. Tehát Magyarországon a kommunizmus miatt mi iszunk annak a levét. 20 év után, több mint 20 év után még mindig nagyon nehéz visszaszerezni a bizalmat egymást felé. Csak egy gyors statisztika. Nem tudom, hogy tudtátok, 1980-ban volt 80 ezer házasságkötés Magyarországon. 2003-ban 45. Ha jól tudom, most már ez 10 éve, sokkal kevesebb van, mint 45 ezer évente. Most ez csak egy gyümölcs annak, hogy bizalom vesztett ország vagyunk. Akkor mi a megoldás, hogy újra működjön a társadalom? Próbáljunk ezen végig gondolni. Hogyan lehet építkezni ugye, a gyökerektől, hogy az emberek tudjanak egymásban bízni újra? Naivitás azt gondolni, hogy hát csak újra kell bízni egymásban. Inkább egyértelmű, hogy egy elkölcsi megújulás kell. Hogy az emberek méltók legyenek arra, hogy tudjunk bízni benne, ugye? A politikusok ne hazudjanak, ugye? Ne tekerjék vissza a kilométer órákat. Vegyenek jegyet, havi béletet a metron, ugye? Akkor újra tudunk bízni egymásban. Amikor én Nebraska-ban laktam 2 évig, soha nem adták nekem egy kulcsot a saját lakásomnak. Csak ketten laktunk ebben a házban, mert nem kellett kulcs, mert soha nem zártunk be az ajtót. Pedig az egyetemnek az utcák másik oldalán laktunk, és én, mint egy keresztény szolgálatban lévő ember, a mi ajtók mindig nyitva volt, mert a diákok állandóan csak jöttek-mentek. És fönt voltam az irodában, és hallottam, hogy valaki bejött, kiment, és nem is érdekelt, hogy ki jött, mert vagy a szobatársamhoz jött. Legalább azt feltételeztem. Tehát nem is kellett egy kulcs. De mi történt az 56 forradalomban, ugye? Az apukám nem túl sokat mesél az 56 forradalomról, de ugye az üzletek ablakai ki voltak törve, de senki nem lopott, ugye? Senki nem lopott. Sőt, sokszor gyűjtettek pénzt, és tették pénzt egy kalapban, mert annak a boltnak kellett segíteni. Tehát a magyar ember lelkében, vidéken főleg, az emberek tudnak egymásban bízni. Valahogy kérjünk Istentől, hogy visszaszerzünk ezt a bizalmat. Most mi a megoldás, hogy újra működjön a társadalom? Az első alapja a bizalomnak elég egyértelmű, Isten törvénye megmutatja az utat, hogy hogyan újulhatunk meg elkölcsileg. És hogyan lehetünk méltóak arra, hogy valaki bízzon bennünk? De én erről nem szeretnék beszélni mai napon. Jó, ez túl könnyű lenne. Egy ilyen elkölcsi előadás adni. Hogy lehetsz te méltó arra, hogy valaki bízzon benne? Így viselkedjél. Az egy etikai előadás lenne. Most nem arra fogok beszélni. Az Isten törvénye már egyértelműen mutatja ezt nekünk, hogy hogyan kellene viselkedni. Nem erről lesz szó a mai napon. Az társadalmi dolog. Én inkább kapcsolati dolgokról szeretnék beszélni. A második alapja a bizalom helyreállításának az, hogy merjünk bízni másokban. Ugye? Szeretnék a mai napon bíztatni mindenkit, hogy merjél bízni a másikban. Merjél kicsit kiadni magadat. Ez sokkal összetettebb, de fontosabb a személyes kapcsolatokra nézve, ugye? Fontosabb. Én nem akarok társadalmi, politikai dolgokról beszélni. Olvassátok el a Fukai Jáma könyvét. Oké. Mi a megoldás, hogy újra működjön a társadalom? Ezt már mondtam. Oké. Első akadály a kapcsolatokra nézve. Mi az első akadály? Két akadályról fogok beszélni, és akkor két megoldás, jó? Tehát amit akarom, hogy gondolkozzatok a saját kapcsolatokra, mi az, ami akadályoz téged, vagy az ismerősed, hogy növekedjen az a bizalom köztetek, jó? Az első a félelem. Bízni másokban félelmetes. Próbáld ki. Nem tudom, hogy ki volt velünk nyáron, amikor lent voltunk a kastélyben, és egy bizalom séta csináltunk. Hányan voltatok ott? Félelmetes volt, ugye? Annyira jó volt csinálni ezt a bizalom séta, hogy nagyon sokan úgy csináltunk csapatonként, hogy az egyik bekötöttük a szemét, és a másik kellett vezetni, ugye? Zsuzsi, itt vagy? Aki vezetett engem? Nincs itt. Péter? Se? Fantasztikus volt tapasztalni ezt. Voltak, akik csak félelem és rettegésével tudtak menni, mások, akik csak mertek futni. Mertek futni. És aki próbálta vezetni hátulról, az nem ment egyáltalán, ugye? Előre kellett menni. Csak figyelj a hangomra, gyere utánam. És annyira jó volt látni, hogy tudtunk, kint először átmentük az erdőn, mindenki félt, hogy belemegy egy fába, de kanyarodtuk és kijöttünk a rétre, ahol nem volt semmi. És csak hallottuk, hogy fussál, jó futok. És annyira jó volt. De bízni valakiben, hogy ez az élet nem fog engem bevezetni egy fában, és tényleg nincs semmi előttem, és csak az ő hangját hallom, ugye? És ez minden Istenre vonatkozik, ugye? Mert az Isten így vezet minket. Ugye ő a jó pásztor. Jézus azt mondja, kövesd engem. Mert hallod az én hangomat, gyere, jó úton vagy. Igen. Merjünk bízni. Nagyon nehéz. A kislányom szokott ezt mondani nekem. Daddy, csukd be a szemed, nyisd ki a szád. Mit akarsz? Fog hagymát beletenni? Félünk új vagy más dolgokat kipróbálni. Ennivaló vagy zene. Szeretjük a megszokott dolgokat, a rendet, a hagyományokat. A repülőgép téren New Yorkban ott voltak azok a zsidók, aki úgy öltöznek, hogy ugye hajuk, így tudjátok, hogy miről van szó, és csak csodálkoztam, hogy ezek az emberek ugyanazt a Bibliát olvastak, mint én? Hogy jutottak ide? Lerakadtak 200 év ezelőtt. Tehát úgy nézek ki, hogy az 1800-as években öltözket, ugye? Fekete sapka, fekete kabát, fekete nadrágok, ami ilyen hosszú és szörnyű cipők, hogy mernek így öltözni? Mert szeretik a hagyományt. Annyira szeretik a hagyományt, hogy az adja az ő identitásukat. Az emberek szeretik a hagyományokat. Borzasztóan szeretik a hagyományokat. Tehát, hogyan jelenik meg a félelem, ami tönkre teszi a bizalmat? Hogyan jelenik meg a félelem? Például Biblia körön, vagy az imóran? Csak mondom, egy alkalom a gyülekezetben. Hát úgy jelenik meg a bizalmatlanság, hogy félünk beszélni a bűneinkről, a nehézségeinkről. Ugye a szégyen börtönben vagyunk sokszor. Nem akarom kiadni magamat. A többiek mit fognak gondolni rólam? Félünk mesztelennek lenni. Csalódni fognak bennem? Vagy esetleg elárulnak minket vagy engem? Pletykálnak? Egyszerűen nem illik. Ugye? Nem illik beszélni saját magunkról kiskörökben. A lelkész fél kiadni a szolgálatot a kezéből. Ugye? A lelkész nem mer bízni másokban. Nem mer rábízni fontos feladatok másokra, ugyanakkor azt mondja, bízál bennem. Tehát nem kölcsönös a bízalom. A lelkész, ő a felelős mindenért, ő csinál mindent, és nem növekszik a gyülekezet. Hányan, vagy nem mutassatok kezeteket. De tapasztaljátok ezt, ugye? Lehet, hogy valaki nem tapasztalja ez egy gyülekezetben, lehet, hogy egy kisebb cégben, ahol 20 ember dolgozik, ugye? A vezető mindent irányít, ugye? Ő tart mindent az ő kezében, ugye? Nem képezi azok az emberek körülötte, és mert nincsenek kiképezve, inkább bután maradnak, igazán nem tudnak az összefüggéseket, csak azt a munkát, amit végeznek, ugye? Tudnék sztorikat mondani, ugye? Beszélek egy kőművessel, de mit csinálsz? Nem tudom. Tehát a főnök nem meséli a munkásoknak, hogy miért csinálja ezt a falat. Nem érti a cél, ami van mögötte. Ez nagyon-nagyon nem jó. És akkor ezek a biblia köröken miről szoktak beszélni? Nem személyes dolgokról, csak teologizálnak, ugye? Tehát hogyan jelenik meg a félelem a házasságban? Most nem a gyülekezet, hanem a házasságban, ami a legintimebb a kapcsolatunk, ugye? És ez barátságokra vonatkozik is. Félünk elmondani, mi van igazán a lelkünkben. Félünk elmondani a másiknak a vágyaink, az álmaink. Félünk elmondani a gyengeségeink, a fájdalmainkat, a csalódásokat, a bűnünket. Vagy hogyan érezünk magunkat valójában. Van valaki a te életedben, aki mindent el tudsz mondani? A vágyaid, az álmaid, azok a dolgokat, amit szégyelsz? Ez nagyon nagy ritkaság. Azért, mert mi félünk. Ez a szégyen. Szégyellem magam. Mert ha én elmondanék az én vágyaim, az én bűneim, a másik visszautasít, vagy kinevet esetleg, az nagyon félelmetes dolog. Hogy fog ő viszonyulni hozzám? Vagy esetleg nem is érdekel? Az nagyon nehéz lenne, ugye? Nem is figyel oda. Kiöntöm a lelkemet, a legfontosabb dolog, és ő... Nem is... Figyeltél? Nem is fontos neki. Oh, az nagyon nehéz. Vagy csalódni fog bennem? Vagy felhasználja később ellenem? Oh, egyszer kiadtam magamat, hallottam később, többet nem fogom kiadni, ugye? Kicsit kiadtam magamat, és a fejemhez kaptam később. Vagy elmondja másoknak? Nincs bízalom, nem bízok benned. Egyszer elmondtam neked, és elmondtad másoknak. Vagy úgy veszi, hogy ő a hibás? Ha valaki látta a filmet, Hölgyválasz. Nagyon szép film. Nagyon szép film, ugye? A fér nem akarta őszinte lenni a férjével, vagy a feleségével, hogy ő szörnyön érezte magát, de nem a feleség miatt, hanem a saját maga miatt nem jól érezte magát. És nem merte elmondani a feleségének. Mert a feleség azt fogja gondolni, hogy ő a hibás. És emiatt nem tudott őszinte lenni. Nagyon, nagyon szépen feldolgozzák azt a valódi problémát. Vagy nem csak a saját bűneidet, vagy a saját problémáit nem mersz elmondani másnak, hanem amikor látsz problémát vagy bűnt az ő életében, akkor nagyon sokan azért kerülik a konfliktus, mert nem merik konfrontálni a másikat a bűnével. Nem merünk beszélni az igazi problémákról. Inkább nem mondunk semmit a békesség kedvéért. Inkább legyen békesség. Mert ha elmondom, ha intem, ha konfrontálom a másikat, ki tudja, mi lesz ebből? Egy felrobbanás. Mert lehet, hogy valaki úgy nőtt fel, hogy otthon mindig volt kiabálás. És inkább legyen békesség, mint hogy konfrontálom őt az ő bűnével. Már több házasságot gondoztam, ahol mind a kettő konfliktus kerülő. Ez borzasztó. Az nagyon nem jó. Tönkre teszik egymást, készen vannak elválni, és erre beszéltetek? Nem. Mert mind a kettő nem mernek konfrontálni. Ez a béke fenntartó hozzáállás. Ez nem jó. Oké, tehát a félelem nagyon sokszor, sok arca van, sokszor megjelenik egy házasságban, vagy egy kapcsolatban. Oké, hogyan épülhet fel újra egy közösség, ahol félelem van, de mi az, ami kiírtja a félelmet? Az őszinteség, ugye? A bizalom első alapköve a félelem helyett bátor őszinteséget. Veszek egy nagy levegőt, és elmondom. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjátok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagytok egymásnak. Efézus 4. Az egész Efézus 4 fejezet, az egész olyan gyönyörű, fantasztikusan felépíti, hogy néz ki a kapcsolatok. Oké, az őszinteség hogy néz ki a gyülekezetekben? Ha a kis csoport vezető, vagy a lelkész, mer magáról beszélni, és fel tudja vállalni a bűnét és az ő nehézségét, mások előtt például én is tudok ideges vagy türelmetlen lenni. Én is tudok haragudni. Nekem is vannak nehézségek, ugye? Akkor majd a többiek is vesznek bátorságot és beszélnek magukról. Ha nem, akkor felszínesek maradnak a beszélgetések. Ugye? Ez egy alap elv minden kis csoportnak. Az a csoportnak a hangulat a kis csoport vezetőn múlik. Ugye? Ha ő mer őszintén bevállalni a dolgokat, akkor a mások is fognak. De ez nagyon nehéz, mert sokszor akarnak felmagasztalni a lelkész. Ugye ő a tiszteletes úr. Tiszteletes úr ilyen problémával küzd? Az hogy lehet? Igen. Sokszor a gyülekezeti tagok miatt a lelkész nem tud őszinte lenni. Ez milyen botrányos dolog, hogy a lelkész kezdne magáról beszélni. És nagyon sok bibliakör így zajlanak. Lelkész tanít, csupa jó elvekről beszél, semmi illusztráció, nem beszél magáról, és tudod, mi történik? Az emberek nem tudják lefordítani, hogy ez hogy néz ki, hogy ez mit jelent az én saját életemre nézve. És van egy egész keresztény igazság rendszerező fejükben, de nem tudják alkalmazni. Miért? Mert nem látták, hogy a lelkész hogyan alkalmaz az ő életében. Ők nem tudják azt a lépést, vagy azt az ugrást megtenni. És két különböző világ alakul ki. Keresztény gondolkodás, ami semmi köz az én keresztény életemhez. És borzasztó. Nagyon nagy az ára. És igazán nem értjük azok az elveket, mert nem tapasztaljuk. Ez egy nagy felszínes kereszténység. Az igazi közösség az, amikor mindenki magáról beszél, és titokban tartják a megbeszélt dolgokat. És nem egy oldalú. Nem egy oldalú. Ha valaki ezt tapasztalta, ez egy gyöngyszem. Képzeld el, ott vagy egy kis körben, és hazamész, és kicsit mesztelennek érzed magad. Azt nem kellett volna mondani. ma este. És hazamész, és megint támad a gondolat, oh, azt is tudnak rólam, vagy rólunk. Oh, botrányos. Oh, mit gondolnak rólam? Többet nem fogok elmondani magamról dolgokat. És oda mész, és mi van benned? Hát ő most mit gondol rólam? Ugye emlékszik, amit mondtam a múltkor, és akkor bezárkozunk. És kezdünk gondolni, hát ő most ítél engem, vagy így gondolkozik rólam. De valaki átélte az igazi keresztény közösség, hogy nem csak te mondod, hanem mindenki mondja, magyarul közösen csináljuk ilyen koszos ruhát, ugye? És a következő alkalom, amikor visszamész, nem ítéltek meg, nem nézték le engem. Ez fantasztikus. És ő is őszinte volt. És ha, mi bűnös emberek vagyunk. Ha, és van egy fantasztikus, megváltunk. Ugye? Akkor dicsőség az Istennek. Ez az igazi közösség, amire mindannyiunk vágyunk. Hogy nem kell föltenni egy állarc, és eljátszani, én vagyok a dögös keresztény. Annyira, annyira szükségünk van ilyen légköre. A kérdés az, hogy te csak jársz közösségbe, vagy élsz közösségben. Oké, hogyan építhetjük a bizalmat a házasságban, vagy a mi életünkben? Oké. Mit jelent őszintének lenni a házasságban? Merjünk alázatosan beszélni magunkról, a bűneinkről és a nehézségeinkről. Bűnbánatot tartani és bocsánatot kérni. Most ezt férfiaknak mondom, egyedülálló férfiak és házasoknak. Nem biztos, hogy mindent el kell mondani egymásnak. Lehet, hogy a másik nem bírna azt ki. Ha egy férfi küzd, például pornográfiával, és feltételezem, hogy ebben a szobában vannak férfiak, mert az, a százalék az nagyon-nagyon magas. Ha van feleséged, akkor nem biztos, hogy el kell mondani neki, mert lehet, hogy nem fogja ezt megérteni. Amit ilyenkor kell csinálni, kell találni valakit az életedben, akinek ezt el tudod mondani. Mert ha nincs, akkor de ebben a börtönben vagy, a szégyen börtönben. És a bűn uralkodik fölött, és tönkre fog tenni téged, ugye? Szükségünk van, hogy valakinek elmondjuk ezeket a dolgokat. Oké, tehát őszinte kell lenni. És merjünk konfrontálni a másikat, aki bűnt követett ellenünk. Ne kerüljünk a konfliktusokat, ne legyünk passzívak, ne hallgassuk. Merjünk kimondani az igazságot. Intsük a másikat, amikor kell, ugye? Ne legyünk konfliktus kerülők, hanem merjünk inteni. Okay. Hogyan lehet inteni és vállalni a konfliktusokat? Nem akarok belemenni, mert én már sokszor beszélek erre. Ezek a dolgok le vannak írva ebben a könyvben, a Béküljön ki könyv, amit írtam a házasságról. Tehát én csak gyorsan fogok menni, ezek már többször elmondtam, de nem baj, mert nagyon fontos. Nagyon fontos a mi kapcsolatunkban, hogy ezeket ismerjük. Például, amikor volt az érzelmi intelligencia előadásom, erről beszéltem. Az érzelmi intelligencia erről szól. Mennyire tudod magadról, hogy a harag mögött milyen igazi érzelmek vannak benned? Az néven tudod nevezni, hogy inkább az irítséget érzem most, vagy inkább a félelem az, ami motoszkál bennem? A harag az csak egy állarc. Meg tudod nevezni? Vagy nem csak tudod megérteni a saját érzelmi világodat, hanem érted, hogy a másik ember mit érez most. Le tudod olvasni az arcról, vagy az ő metakommunikáció, hogy mi zajlik az ő lelkében. Ez az érzelmi intelligencia. Most itt a konfliktusokat kezelni nagyon fontos az érzelmi világ. Az első az, hogy mondjuk ki a tényeket, és tényszerűen. Amikor esteként hazajössz, és számítógépezel, akkor alig marad időnk beszélgetni, és amikor végre beszélünk, akkor sokszor nem figyelsz rám. Most ezt kimondani, mondjuk ebben a példában, valakinek, aki egy konfliktus kerülő, és olyan hangnemben mondani, ahol nem haragszol, ugye? nem tör ki a vulkán, csak szépen kimondod, tényszerűen. Akkor ez egy intés. És utána, hogy miután kimondtad a tényt, mi az, amit a másik ember csinált, amit felidegesített, amitől mérges vagy, vállaljuk az igazi érzéseinket, ami a harag mögött van. Tehát, vagy a meg nem fogalmazott gondolatokat, amik a harag mögött vannak, és merjünk kifejezni a társunknak. Például, nagyon hiányzol, és szomorú vagyok, hogy alig beszéltünk az elmúlt időben. És utána csend, nem mondasz semmit. Ugye? Szembesítetted a másikat az igazi érzelmei világoddal, mi az, amit igazán zajlik benned. És ennek kell nagy alázat. Könnyű haraggal letolni valakit, ugye? Csak kimondani. Nem mondok példát. Jó? Mindenki gondolkozzon saját fejében, hogy hogy szoktunk ezeket mondani, amikor mérges vagy valakire, akiben csalódtál, megint ugyanazt csináltál. És inkább csak tényszerűen kimondani, mi az, amit a másik csinált, és a harag mögötti való igazi. Én most szomorú vagyok, mert már régóta nem beszéltünk, ugye? És te hiányzol nekem. Ez alázat. És ez félelmetes. Miért félelmetes? Mert vállalod azt, hogy szeretlek. És hiányzol. És fontos vagy. És ilyenkor, amikor csak kitárolod a szívedet a másik embernek, félelmetes, ugye? Mert a másik ember mit tud csinálni ezzel? Széttapossa. És most gondolod, hogy ha még egyszer ki fogom tárolni a szívemet a másik embernek, ugye? Ez baromi nehéz. Félelmetes dolog. De szeretnék mindenkit bíztatni, hogy ha nem így beszélünk egymással, mi az alternatív? Haraggal, szégyennel, ugye, megfélemlítéssel, és ez nem működik. Az tönkre teszi a kapcsolatokat, ugye? Ez növeszti a bizalmat. Bízok benned, ugye? Itt van a szívem. Szeretlek, hiányzol. Nem haragszok, ugye? Mert feltételezem, hogy az ember már lezajlott ez az eset, az illető hazajött, tizedszer későn, nem tudtak beszélni, és amikor próbál beszélni, fáradt, nem figyel, ideges, lehet, hogy már felrobbant, és már elment onnan, de most egyedül vannak, és gondolkozik. Hoppá, az egy dolog, hogy ő hazajött, és fáradt volt, és nem tudott figyelni, de én felelős vagyok az én részemről. És én elszúrtam. Én nem voltam bízalom felé. Mert haragudtam. Oké? Tehát értelek, hogy miről van szó. Tehát a másik iránti szeretet, és nem a félelem motivál itt. Nem a félelem, hogy ő nem szeret engem. Azért nem jön haza. A bizalomhoz szükség van egy biztonságos légköre. Nem beszélek a társam bűnéről másoknak, nem adom ki. Hú, hány házasság körön voltam, amikor a nők kezdtek beszélni a férjükről. Hú, itt nagyon vigyázni kell, ugye? Mert ők kiadják, ha kiadja a férjét, az bizalomvesztés. Vigyázunk itt, anyom. Oké. Második akadály, oké? Mi volt az első? A félelem. Az az első akadály. Most a második akadály az előítélet. Az előítélet. Ez is bennünk van. A bizalom helyett elítélünk másokat. Mint egy természetes reflex. Az előítélet nagyon könnyen jön ki belőlünk. Megítélni valakit azt jelenti, hogy még semmit nem tudok a helyzetről, de feltételezem, hogy ő a hibás. Most hagyd mondjak ennyit itt, hogy a cinizmus előadása, amit tartottam, azt hiszem novemberben, vagy ilyesmit, vagy októberben, az éremnek a másik oldala. A cinizmus, és most a bizalomról beszélek. A cinizmus előadás, én nagyon sokat tanultam, amikor készültem arra az előadásra. A cinizmus az nagyon a levegőben van. Végülis ez a cinizmus itt. Még semmit nem tudok a másik emberről, ugye? De én feltételezem, hogy a másik hibás. Én átlátlak. Én tudom, hogy mi van a szívedben. Én ismerem a demotivációdat, ugye? Ez a cinizmus. Vagy az előítélet. Olyanok vagyunk, mint a tanítványok, amikor látták a vakon született embert. Mit mondták ki Jézusnak? Ki vétkezett, ő vagy a szülei? Ugye? Láttam egy vakembert. Jaj, Jézus, ez az, mit csinált, hogy Isten megítélte őt? Ugye ő a felelős, ugye? Ő az, aki elrontotta az ő életét. Kérdésem neked, amikor te látsz egy hajléktalant, mi az első gondolatod? Hú, ez az ember mit csinált, hogy elrontotta az ő életét? Valami nem jól csinált, ugye? Ő a felelős. Pedig nem biztos, ugye? Lehet, hogy bűnt követtek ellene, ugye? Ne felejtsünk el, mi egy bűnben esett világban élünk. Mi bűnt követjük el egymás ellen, de bűnt követnek ellenünk is, ugye? Ne felejtsük el. Mindannyiunk felelősek vagyunk az életünkre, és ugyanakkor, ugye, áldozatok vagyunk. Bűnt követnek ellenünk. És mindig kell látni egymást, egyszerre áldozat, egyszerre felelős. Nem tudjunk, hogy mitől lett ez az ember hajléktalan. Kérdés az, hogy hányszor kapod magadon azon, hogy feltételezel. Hát biztos, hogy ő valamit elrontott. Vigyázzunk itt. Ez az ítélkezés. Például emlékszem, hogy nem válaszoltam egy e-mailre két napig, és kaptam újra egy türelmetlen levelet, hogy miért nem válaszoltam? És kérdezem, hogy mit feltételeznek rólam? Érzem az ítéletet. Nincs bízalom felém. És emlékszem erre, amikor éppen készültem erre az előadásra, hogy két napig a kórházban voltam a kislányommal, ugye? Azért nem tudtam válaszolni a levélre, ugye? De jött egy türelmetlen, ítélkező levelet, hogy semmit nem tudunk. És mi van benned? Mit szoktál feltételezni másokról, amit valami nem megy, ahogy gondoltad? Feltételez a legrosszabbat a másikra? Jó? Ez, tedd fel ezt a kérdést magadnak. Szkeptikusan és gyanakodva nézünk az új dolgokra. Előre megítéljük a dolgokat. Ez Európában ez nagyon megy. És nagyon szeretek tartani előadásokat itt a Szabadszombaton. De amikor valahova kell mennem, és először be kell mutatkoznom, Fűtő Robi vagyok, és elnézést kérek, hogy kicsit töröm ezt a magyar nyelvet, stb. Az első 10 vagy 15 perc az emberek úgy néznek rám, hogy ez az amerikai, ő mit akar mondani nekem? Ugye? Mi már keresztények voltunk, mielőtt amerikai létezett. És kb. Kell ez a bizonyos 10-15-20 perc, az emberek kicsit lazítanak, ez nem egy idióta, akkor mégiscsak figyeljünk. Oké. Hogy néz ki az előítélet a házasságban? Látjuk a másiknak a hibáit minden nap, ugye? Ez benne van a pakliban. És feltételezzük annak a szándékait. Már előre tudjuk, hogy miért csinálta. Már ismerjük nagyon jól, ő hibás, ugye? Amikor lakunk a másik emberrel, tudjuk, hogy mi van benne, ugye? Nem. Nem. Vigyázzunk, ugye, amikor feltételezzük, hogy én ismerem a másiknak a szándékát. Ez az előítélet. Van ez a példa, hogy a feleség rosszul van, megmondja a férjének, hogy drágám, fáradt vagyok, lefekszek, jó éjszakát. És akkor a férj, ugye, tisztelettel, szeretettel jön be a hálószobába, nem kapcsolja fel a lámpát, ugye, mert nem akarja felébreszni a feleségét, aki rosszul érzi magát, ugye? És a férj átmegy a hálószobán, jó csendesen, mit csinál? A lábamad, mit csinál a feleség? Ugye, fordul egyet, jaj, de szemétláda, mondtam, hogy ne ébresz fel, olyan fáradt vagyok, ugye? Most mi történik itt? A feleség feltételezi, direkt rúgtad azt az ágyat, ugye? Most ez nem volt az én feleségem. Hallottam ezt az illusztrációt, nekem nagyon tetszett. De feltételezünk, hogy én tudom, hogy miért csinálta. Ez a cinizmus. Tehát egy idő után kezdjük azt látni, amit hiszünk a másikról. Látom, amit hiszek. Nem fordítva. Nem hiszek, amit látok. Látom, vagy hiszek, amit látok. Jó mondom? Nem. Kezdek látni, amit hiszek. Ez a cinizmus. Kezdek látni, amit hiszek. Nem a tényekre alapozunk, hanem fordítva. És beskatoljázunk az embereket. Én ismerlek. Te ilyen vagy. És onnan kimászni nagyon nehéz. Mert az ember nem hiszi a jó cselekedet. Mert nem hiszi, amit lát. Onnantól kezdve hiába jót akar tenni. És ezek az elromlott házasságok. Az emberek nem tudnak abból kimászni. Az előítélet miért rombolja a bizalmat? Mert az ítélet pont az ellentét a bizalomnak. Most itt beszélek a bizalomról majdnem egy órát, félek nézni az órámra, de még nem is definiáltam, vagy nem is mondtam, hogy mi a bizalom. Mert itt vártam, hogy itt mondjam el. Mit jelent bízni valakiben? A legjobbat feltételezem a másikról. Ez a bizalom. Vagy nem gondolom azt, hogy rossz szándékkal viszonyul hozzám. Ez a bizalom. És nagyon sokat azon múlik, hogy hogy nőttél föl, ugye? A szüleid, hogy bántak veled. Ugye? De mit szoktál feltételezni másokról, amikor először találkozol velük? Vagy kapcsolatban vagy velük? Szoktál ezzel egyáltalán foglalkozni? De most, ha az ítélkezés rombolja a kapcsolatokat, mi az, ami gyógyít? Az elfogadás. Az elfogadás. Most mit jelent valakit elfogadni, aki bűnt követett ellened? Vagy legalább azt feltételezed. Okay? Hogy néz ki az elfogadás? Más szavakkal azt is lehetne mondani, hogy türelmesnek lenni, és próbálom először megérteni a másikat, vagy irgalmasnak lenni vele. Lehet, hogy bűn követtek ellenem, vagy ellene, és félig áldozat. Nem biztos, hogy ő hibás. Tehát igyekszem nem alkotni, és nem mondani véleményt, míg nincs elég információm. Ez a bizalom. Nem alkotok ítéletet, vagy nem alkotok véleményt. Akarom megérteni őt, akarom megérteni a helyzetet először. Ez a bizalom, vagy ez az elfogadás. Ártatlannak tartom, ameddig nem bizonyosodik be, hogy bűnös. Sokszor fordítva gondolunk, ugye? Bűnös az ember, ameddig nem bizonyosodik be, hogy ő ártatlan. A bíróság hogy működik? Így. Nem fordítva. A bíróságon mind a 12 esküdnek egyhangulag kell szavazni arról, hogy valaki bűnös. Az az ember ott ül, és ő ártatlan, ameddig nem bizonyosul be, hogy ő bűnös, ugye? Miért nem vagyunk így egymással? Akivel beszélek, nem alkotok véleményt, várok, gyűjtök információt, engedjem, hogy ő ártatlan, ameddig nem bizonyul be, hogy ő tényleg bűnös. Most hogy lehet ezt megcsinálni? Legyünk itt nagyon gyakorlatias. Kérdéseket teszünk föl, hogy jobban megértsem őt és a helyzetet. És amikor kérdéseket teszünk föl a másiknak, ezzel szavazunk a másiknak bizalmat. Amikor de kérdést teszel föl, információt akarsz gyűjteni a helyzetről a másik emberrel, ezzel szavazol bizalmat. Én a legjobban feltételezem. Akarom ezt jobban megérteni. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Amikor egy feszült helyzetben vagy, és minden okod van, gyanakodván nézni a másik embere, ne csináld azt. kezdje gondolkozni, valamit nem értek itt. Akarok kérdést föltenni. Jakab 1.19, tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, ugye, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Gyors a hallásra, tegyél fel a kérdéseket, és kezdjél hallgatni a másikat, mit fog itt mondani. Tehát elfogadni a másikat azt jelenti, hogy szeretettel és tisztelettel fejezem ki magamat, tehát ahogyan mondom az igazságot, az épp olyan fontos, mint amit mondok. Tehát elfogadni a másikat nagyon sokat azon múlik, hogy hogyan mondom el a másiknak. Ahogyan mondom el, az eldönti, hogy elfogadod őt, vagy ítéled őt, ugye? Ha ítéled, akkor de része vagy annak, hogy az a kapcsolat a pokolba került. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel a szeretetben, ugye? Ragaszkodunk az igazsághoz, de mondjuk el szeretetben, amit akarunk mondani. Tehát, térjünk vissza. Amikor a társam nem figyel rám megint, és sokat számítógépezik, akkor hogyan lehet inteni és nem ítélni? Ugye? A Biblia rengeteget beszél arról, ha ítéled a másikat, tönkre teszed a kapcsolatot, ugye? A Biblia nagyon keményen, sok helyen tiltja az ítélkezés. De ugyanakkor a Biblia nagyon sokat bíztat minket, nagyon sok helyen, hogy nincs meg, ugye? Sőt, ha valaki bűnkövet ellened 7-szer naponta, nincs meg. 7-szer naponta, oké? Okay? Inteni kell, ugye? Menni kell. Mi a különbség akkor az ítélkezés és az intés között? Óriási a különbség, ugye? Az ítélkezés az egyenes az út a pokolba, ugye? És az intés az Istennek az eszköze, hogy tényleg egyenes a szeretethez. Egyenes út visz a jó kapcsolathoz. Tehát, ha kérdésekkel intem a másikat, akkor szeretettel kérdezem. És a hogy és a mit kérdésekkel lehet információt gyűjteni és inteni. És érdekes módon ez igaz az apologetikában. Ha evangelizálsz valakivel, tedd föl kérdéseket. Milyen kérdéseket? Hogyan kérdéseket? És mit? Mit történt? Gyűjtesz információkat. És amikor kérdéssel vagy a másik felé, akkor a másik érezni fogja, hogy van-e szeretet bennünk, vagy nincs, ugye? Érezni fogja. Ez nem egy játék vagy kommunikáció technika. Ez is el lehet rontani. Ha nincs szeretet benned, és csak kezdesz fel kérdéseket föl, de nem biztos, hogy fogja ezt érezni. De mit csinálsz? Van valami fontos munkád, amit be kell fejezned ma este? Például, ugye, a feleség oda megy, és a férje 10 este egymás után dolgozik a számítógépen, ugye? Nagyon ideges, mert már régóta nem beszéltek. Hiányzik a férje, haragszik, és oda megy, és fölteszi a kérdést. Drágám, mit csinálsz? Van valami fontos munkád, amit be kell fejezned ma este? És ha nem egy idióta, akkor rájön, ja, hát igen, mikor beszéltünk utoljára? Ő szeretne beszélni velem. Ez egy jel. Ugye? Ez egy kérdés, ez egy jel. Most lehet, hogy ő azt fogja, igen, drágám, most éppen be kell fejezem valamit holnap reggel egy előadásra, vagy mit tudom én. De nem biztos, ugye? Vagy ez a mit, vagy a hogy. Drágám, hogy vagy? Láttam, hogy fáradt vagy, és nehéz napod volt. Most nehéz most figyelni rám? Ez egy intés. Te idióta, megint nem figyelsz rám. Ugye? Úgy is lehetne mondani. Könnyű megszégyeníteni valakit. És sokszor pedagógusok használják, mint eszköz. Működik a tanteremben megszégyeníteni gyerekeket? Hogyne. A szégyen nagy hatalom van. Te csak éppen tönkreteszed a kapcsolatot, ugye? De nem szégyennel, hanem szeretettel, alázattal, kérdésekkel intjük a másikat. Édesem, hogy vagy? Az előbb beszéltünk, és láttam, hogy fáradt vagy. nehéz napod volt? Most nehéz most figyelni rám? Jaj, bocs, drágám, megint nem figyeltem rád? Elnézést kérek. Ugye? És rájön! Hát ez milyen dolog? Nem figyelek a feleségemre. Egész nap várja, hogy tudjunk beszélni. És én így viszonyulok felé. Most vigyázunk az olyan miért kérdésekkel. Miért? Miért vigyázunk a miért kérdésekkel? Mert a miért, ugye, utal a másik a motivációra, ugye? Vigyázunk itt. Mert így kicsit gyanakodván nézünk a másikra. Hogy én tudom, hogy miért nem figyelsz rám, ugye? És ez ironikus lehet, vagy gúnyosnak tud lenni a miért kérdések. Vigyázunk. Oké. Elfogadni a másikat. Elfogadni a másikat, és nem ítélni, azt jelenti, hogy kérdésekkel kérjük a másiktól, amire szükségünk van. Ne követeljünk semmit a másiktól, ne legyünk agresszívak, ne kritizáljuk a másiknak a karakterét, ne kezdeményezünk a konfliktusokat, ugye? Tehát ez az ellentét, az ítélkezés, az az agresszivitás, amikor akarom, hogy a férjem figyeljen rám, akkor kimondom. Mert úgy érzem, hogy ez jár nekem, ugye? Neked kellene figyelni rám. És innen jönnek a feszültségek, ugye? Amikor az elvárásainkat felturboztunk, és úgy érzünk, hogy ez jár nekem. Nekem szükségem van erre. És követeljünk a másiktól, hogy figyeljen. Akkor már tudod, hogy rossz úton vagy, és ez a Jakab 4:1, mitől vannak viszályok közöttetek? A dúló, önző kívánságok okoznak ezeket. Önzőek vagyunk. Ezt nem lehet tagadni, ez mindannyiunkban benne van, a bűnös ösztönünkben. Mindannyiunk nagyon önzőek vagyunk. És mindig akarunk a másiktól. És azt gondoljuk, hogy jogunk van, hogy a másik azt adjon, amire szükségem van. És az egész életükön keresztül kell ez ellen harcolni. Én egy önző dög vagyok. És mit jelent most nem követelni, hanem kérni a másiktól, amire szükségem van. És itt van a bizalom. Bízok benne, hogy ő ezt fogja adni, vagy fogom követelni. Tessék adni! Ugye? Ez a te mindig, vagy a te sose, vagy te egy munkamániás vagy, vagy olyan mint, olyan vagy mint, vagy soha nincs idő rám. Ez mind ítélkezés, ezek a szavakat. Ezeket mindannyiunk hallottunk. Vagy a szüleinktől, vagy a mi saját kapcsolatunkban. Ezeket mind hallottunk, ezeket mind mondtuk. Inkább tudom, hogy sok a munkád, de tudunk egy másik este beszélni? Ez egy kérdés. Most ez nem egy kérdés, hogy gyűjtesz információkat, ugye? Ez egy kérdés, hogy most kérdésformában teszel fel, amire szükséged van. Ez egy másikféle kérdéskedés. Ez nagyon fontos. Ha többször megtörtént az eset, és harag van a szívedben, akkor ne tegyél fel a kérdést a jövőre nézve, ugye? Inkább a múltról kellene beszélni, és az igazi érzelmeket kellene elmondani. Magyarul visszatértük, amit mondtam az előbb. Ha valamit már többször történt veled, akkor ne kérdezi, hogy tudnák holnap este beszélni, hanem vissza kell menni a múltra, hogy ez már többször történt, drágám. Oké. Óriási a különbség az ítélkezés és az intés között. Az ítélkezés rombolja a bizalmat, de az intés erősíti a kapcsolatot, ég és föld. Oké, összefoglalva. A bizalom növekszik, amikor őszinték vagyunk, elfogadjunk és intjük egymást. Ez egy béketeremtő hozzáállás, ugye? Ezt már mondtuk. Másik, amit már mondtuk, a bizalmat rontjuk, amikor félünk és ítélkezünk. Merjünk bízni a másikban és nem kivárni, ameddig a másik megérdemli. Vegyük a bátorságot. Merjünk bízni, merjünk elfogadni, merjünk őszinte lenni. Óriási dolgok ezek. És röviden, a biblikus elfogadás az nem ugyanaz, mint a tolerancia, ugye? A tolerancia, azt mind elfogadom, ugye? Nem, ez nem erről szól. Az elfogadás, az igazi elfogadás, hogy ha valamit látok a másiknak az életében, ami nem jó, akkor intem. Nem tudom, csak elfogadom mindent. Most szeretnék ezzel befejezni. Most beszéltem a horizontális bizalom két ember között. Most a bizalom az Isten feléről fogok beszélni, ami az alapkő, ugye, a fundamentum, ami kapcsolatok egymással, ugye? Tehát mit jelent bízni Istenben? Ez is egy nagyon fontos kérdés, ugye? Mit jelent bízni Istenben? Hát bízni Istenben azt jelenti, hogy én feltételezem a legjobbat Istenről. Hogy Isten engem szeret. Hogy ő jó hozzám. És nem rossz szándékú van velem. Nem akar bántani. De milyen képed van a te fejedben Istenről? Tudsz így gondolkozni Istenről, hogy ő engem szeret? És nincsen rossz szándék felém? Vagy inkább cinikus vagy, szkeptikusan nézel Istenre? Milyen Isten képed van? Tényleg bízol Istenben? Most bízni Istenben ennyi jelent. Ennyi. Most ez könnyű? A világon a legkönnyebb dolog bízni Istenben. Ennél könnyebb dolog nincs. Annyi kell csinálni, hogy kiteszed a kezedet, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm mindent, amit tettél értem. Köszönöm azt a Golgotai kereszt, ahol bebizonyítottad a te szeretetet felém, ugye? Eltörölted az én bűneimet, megbocsájtottál, igaznak nyilvánítottál, és nekem ezt csak el kell fogadni? Köszönöm, Uram, hogy én a te gyermeked vagyok. Ennyi! Ennyi! Világ legkönnyebb dolog bízni Jézus Krisztusban, aki bebizonyította az ő szeretet felénk. És én remélem, hogy mindenki ebben a szobában ezt már megtette. Megköszönted, hogy ő tényleg szeret téged Jézus Krisztusban. Ilyen könnyű, ugye? Ugyanakkor a világban a legnehezebb dolog. Ezt vártatok, ugye? Ezt vártatok. Igen. Világban a legnehezebb dolog bízni Istenben. Miért? Miért? Mert megalázó. Mert megalázó. Mert a kegyelemre vagyunk szorulva. Istennek joga van engem megbüntetni. Oda megyek Isten elé az én bűnémmel. És ő szagolja az én koszos ruhámat. És neki joga van engem megítélni. A lelkiismeretem, a fúdolásom, az megvádol engem. Én tudom, hogy bűnös vagyok. És az Isten ezt mind látja, mind tud. Amikor éppen beteg vagy, ugye, vagy szenvedsz, könnyű akkor kénytelkedni Isten irántam jó szándéka. Hányszor voltál ott a beteg ágyon, vagy a dolgok nem mennek, ahogyan kellene. Hát, Isten lehet, hogy ő most büntet, vagy haragszik rám. Én úgyis megérdemelném, ha ő megítélne engem. Akkor tudsz bízni Istenben az ő jó szándékában. Vagy inkább, ugye, figyelsz ezek a hangokra. Valamikor nagy nyomás van az életedben, vagy aggodsz, vagy félsz, vagy nyugtalan, vagy ideges vagy, az mit árul el a te lelkedre? Nincs békességed, ugye? Hányszor vagyunk ilyen állapotban, Uram, most nagyon aggodok, vagy valaki nem tud aludni, nem tudom, hány embert ismerek, aki nem tud aludni normálisan esténként. Vagy mondjuk pánik betegsége van. Hány ember van? Mi a bűn? Mi ezt nagyon jól tudjunk, hogy ez a bűn. Ószövetség szerint saját Istenünk akarunk lenni, ugye? Olyanak akarunk lenni, mint Isten. A büszkeség, ugye? Az öntörvényűség. Hány ember így éli az életét ebben a világban? Az a magabiztos. Ő nagyon jól tudja, hogy ő mit akar az életével, ugye? Meg is fogja valósítani. Ez a bűn. Az ember megy az ő saját feje után. Hány ember így él a világban? Nagyon sok, de az új szövetség szerint mi a bűn? Minden, ami nem hitből van. Amikor nem bízunk Istenben, és helyette aggodok, félek, irigykedek. Ja, ennek az embernek miért van ez az ő életben, és nekem nincs. Ugye, ez irigység. A féltékenység. Ez mind eláruló jelek, amikor aggodunk és félünk, vagy ítélkezünk mások felé, hogy milyen kicsi a mi bizalmunk Isten felé. Ugye? Nem merünk bízni Istenben. Nem merünk megnyugodni Krisztusban. Tehát ez az egyéremnek a két oldala. A bűn megjelenik az én életemben nagyon sokszor a büszkeségben, és a bűn megjelenik az én életemben nagyon sokszor a félelem. És borzasztó. Utálom. Utálom. De ott van. Ott van, és mindig kísért, hogy merjek teljes szívemmel bízni az Úrban. Istenre nézve a legsértőbb dolog az, amikor nem merünk bízni benne. Ugye, pedig ő megérdemli, ugye? Ő az, aki létrehozta ezek a csillagrendszerek, ugye? Milyen nagy ez az Isten, ahogy énekeltünk. Fel se tudunk fogni az ő hatalmát, az ő erőt, az ő szeretetet. És mi félünk és aggódunk. Borzasztó megsértő. A Bibliában mindig a legfontosabb dolog a mi hitünk, ugye? Az igaz ember pedig hitből fog élni. A Biblia szerint a legfontosabb dolog az életünkben egy szóban a bizalom Isten felé. Nincs bizalom két ember között, nincs kapcsolat. Nincs bizalom az Isten felé, nincs kapcsolat. Ha nincs bizalom a társadalomban, szétesik a társadalom. Ennyire fontos szerepet játszik a bizalom az életünkben. A bizalom Krisztusban, Istenben, hagyd fejezem be egy pár bibliai verssel. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tudsz te bizalommal járni Istenhez, és azt mondani, vagy azt tudni, tudom, Uram, hogy neked jogod van eltörölni engem a föld színéről. És annak ellenére milyen vagyok, köszönöm, hogy a Krisztus vére törli az én bűnémet. És te gyönyörködsz bennem. Tudsz menni az Isten kegyelméhez, az ő trónjához. Vagy az Ószövetségben. De akik az Úrban bíznak, vagy akik az Úrra várnak. Tudsz várni az Úrra? Az ő erejük megújul, szárnya kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el, vagy állandóan csak stresszelve vagy, és magad alatt vagy, és nem megy. És igen, de a Biblia azt mondja, hogy ha mersz bízni az Úrban, ugye? Ez a harc, ez a hit harc, minden nap ez a harcunk. Soha senki sem hallotta, a fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Isten azt várja tőlünk, hogy merjünk teljes szívünkkel ő benne bízni, mert ő méltó arra. Ha bízunk Istenben, az megváltoztatja, ahogyan közeledünk minden helyzethez és másokhoz. Ha nem hiszünk Isten gondviselő szeretetében, akkor félelemben fogunk élni, és ez befolyásolja minden kapcsolatunkat. Ha nem hiszünk Isten kegyelmében, és azt gondoljunk, hogy Isten ítélkezik fölöttünk, akkor ezt tovább adjunk, és ez befolyásolja minden kapcsolatunknak. Magyarul, mi volt a két akadály a bizalomnak? Mi volt az a két akadály? Félelem, és az előítélet. Magyarul, ha nem tudsz ebben megnyugodni, akkor úgy fogsz mindig viszonyulni másokkal félelemmel és előítélettel. Nem tudsz bízni másokban, mert végső soron nem bízol Istenben. Tehát azért nem esünk kétségbe, és tudunk másokban bízni, mert végső soron igazából Istenben bízunk. Ugye? Ő az alapja az életünknek. Ha a te hited, ha bízol Istenben, ez befolyásolja a te kapcsolataidat. Nem kell itt jegyzetelni, hogy kell bízni másokban. Nem! Ugye? Istenben van, vetted a hitedet, és ez befolyásolja természetesen az életedet. Amikor a te hited nincs rendben Istennel, hogy fogsz te viszonyulni másokkal? Ítélkezni fogsz, nem tudsz elfogadni, és minden baj van. Minden baj van. Ugye? Félsz. És tehát az előadásban ebben akartam ezzel bíztatni titeket a mai napon, hogy merjünk bízni az Úrban. Merjünk bízni benne, mint teremtő, és mint megváltó. Engedjétek meg, hogy imádkozok. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy tudunk így közeledni te hozzád, hogy te vagy az, aki már bebizonyítottad a te szeretetet felénk. Te vagy az egyetlen, aki méltó arra, hogy bízunk benne. És Úr Jézus, kérünk, hogy változtassa meg a mi szívünket, kérünk, hogy erősíts meg a mi hitünket, hogy merjünk teljes szívünkkel te benned bízni, és Úr Jézus, kérünk, hogy taníts meg minket, hogy mit jelent nem naívan viszonyulni egymáshoz, hanem merjünk éretté válni, és merjünk a szívünkkel harcolni a bízalomért, hogy a bízalom legyen a középpontban a mi kapcsolatainknak. Kérjünk így, hozd igazi gyógyulást a mi barátságainkban, a mi családjainkban, és itt Magyarországon, ebben a társadalomban. Kérjünk, könyörög rajtunk, légy irgalmas velünk Krisztus nevében. Amen.